A 2015. szeptember 20-ai prédikáció.
Kedves testvéreim, fennállva halljuk azokat a szent igéket, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Márk evangéliumában a 9. fejezetben a 30-tól 37-ig terjedő versekben. Tovább indulva keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert a tanítványait oktatta. Arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nappal később feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek megkérdezni. Megérkeztek Káfernaumba. Amikor már a házban volt, megkérdezte tőlük. Miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak. Útközben ugyanis arról vitatkoztak egymással, hogy ki a legnagyobb. Ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Kézen fogott egy kisgyermeket, és közéjük állította, átölelte, és ezt mondta nekik. Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevem miatt, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az nem, és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki elküldött engem. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, továbbra is úton vagyunk Jézussal. Csak hogy most az irány már megfordult. Az előző vasárnapokon arról volt szó, hogy Jézus egyre inkább távolodik Jeruzsálemtől, határokat lép át, találkozik egy szíró-föníciai asszonnyal, aztán utána ez Tírus és Szidon vidékén történik a mai Libanonban, aztán utána elmegy Cézárea Filippi vidékére, ami pedig a császár kultusznak egy központja, és ott teszi fel a kérdést a tanítványainak, hogy kinek mondanak engem az emberek, illetve ti kinek tartotok engem. Ez a kérdés után, ahol Jézus utal a saját halálára és feltámadására, megváltozik az útirány. A döntés megszületett. Irány Jeruzsálembe. Tulajdonképpen Jézus ezzel az irányváltással azt mondja, hogy eljött az idő, hogy vállaljam a sorsomat. De még nem vagyunk Jeruzsálemben, hanem azt olvassuk, hogy Jézus Galileán halad át. Ez a történet, történeti rész, amit felolvastam, egy nagyon érdekes és izgalmas ívet ír le. Jézus ismét nem akarja, hogy felismerjék. Azért nem akarja, hogy felismerjék, mert a tanítványait tanítja. Itt senkinek semmi helye nincs. Jézus elzárkózik a többiektől, csak a legszűbebb kört avatja bele ismét a szenvedéseibe. Ismét megpróbálja elmondani azt, amit Péter igazából nem értett meg. Nem szól ez másoknak, csak a tanítványoknak. Megjelenik az elzárkózás eleme. Csak nekik. Másoknak nem. A tanítványok mindarra, amit hallanak, félelemmel válaszolnak. A következő hívószó tehát a félelemé. A félelemre pedig azzal válaszolnak, hogy elkezdenek arról beszélni, hogy ki vajon közülük a nagyobb. Tulajdonképpen azt hinnénk, hogy arról beszélnek, amit Jézus mondott. Hogy ő az emberek kezébe adatik, hogy meg fogják ölni, hogy 3. napra feltámad. De hát nem erről beszélnek, hanem arról, hogy ki a nagyobb. Vajon miért? Ez tehát a következő, amikor a tanítványok elkezdenek egymással rivalizálni a félelem után. És végül Jézus azzal zárja ezt az egész esemény sort, hogy egy kisgyermeket hív oda, és ismét a befogadásról beszél. amikor egy kisgyermeket állít középre, és az ő befogadásáról szól. Jézus tehát áthalad Galileán, és nem akarja, hogy felismerjék. Nem akarja, mert a tanítványait oktatja. Ebben tehát másoknak nincs helye, csak a tanítványoknak, csak is a legközelebbieknek. Valami nagyon fontosat akar elmondani, valami lényegest. Jézus a saját sorsáról beszél. Ha a sorsomról beszélek, ha valami nagyon-nagyon intimet akarok megosztani, azt nyilvánvalóan a szeretteimmel teszem. A sorsomat mondom. Mégis érdekes módon Jézus egyes szám harmadik személyben beszél, úgy beszél magáról, mint az emberfiáról. Talán azért is, hogy ne rémítse meg annyira a tanítványait. Nem azt mondja, hogy én, hanem hogy az emberfia. De mindenkinek értenie kell, miről van szó. Átadatik az emberek kezébe. Megölik őt, 3 nap múlva feltámad. Nem értették, és féltek őt megkérdezni. Értetlenség és félelem. Úgy tűnik, hogy ez az a kettő, amitől nem tudnak a tanítványok megszabadulni, amitől igazából mi sem tudunk megszabadulni. Nem értem. Túlságosan megterhelő, amit mondasz. És félelmetes is. Amikor egyszer már erről beszélt, akkor Péter óvni akarja, és Jézus válasza azt, hogy Péter, te nem tudod, hogy miről beszélsz. Már is megállhatunk egy pillanatra, és talán azt a kérdést tehetjük fel a saját magunk számára, hogy melyek azok a kérdések, amiket én félek feltenni, amiket én félek feltenni Istennek. Talán ilyenek, hogy miért szenvednek a jó emberek? Miért van annyi igazságtalanság? És vajon miért ennyire brutálisak az emberek egymással? Miért nem tudjuk ezt kinőni? Miért néz ki így a történelem, és miért néz ki így ma is? Honnan ez? Mennyiben tehet erről Isten? Ha egy jó világot teremtett, az hogy lehetett ilyen? Ha mi tettük ilyenné, miért nem akadályozta meg? És most miért nem ad meg minden erőt arra, hogy egy jobb világba éljünk? Miért érezzük úgy, hogy minden egyre rosszabbá válik? Talán ezek ilyen kérdések, amiket úgy gondoljuk sokszor, hogy nem illik Istennek föltenni, mert hogy ezek olyan hitetlen kérdések. És bennünk van tehát a félelem. Azért van bennünk a félelem Jézus szavára, mert nagyon egyszerű, félelmetes dolgokat mond. Emberek kezébe adatik. Emberek kezébe adatni. Ez vajon miért rettenetes? Hát jó emberek kezében lenni. Jó egy ölelésben benne lenni. Jó megtapasztalni egy simogatást. Jó megtapasztalni egy áldó kezet. Jó megtapasztalni egy óvó kezet. Egy védő kezet. Jó megtapasztalni egy sebeket bekötő kezet. Egy kezet, amelyik alám nyúl és fölemel valahová, vagy egy másik kezet, amelyik lesegít engem valahonnan. Emberek kezébe adatni. Csak hogy ez a kéz, ez tud elutasító lenni, ez tud meglökni, ez a kéz meg tud ütni, ez a kéz meg tud gyilkolni. Emberek kezébe adatni. Félelmetes. Erről a félelmetességről beszél Jézus. Azért félünk, mert attól tartunk, hogy velünk is ugyanaz megtörténik, és megtörténhet bármikor, ami Jézussal. Ezért félnek a tanítványok. Mert hát miről is beszél Jézus? Hát arról, hogy bántalmazni fogják. Igen, félünk attól, hogy bántalmaznak. Félünk, félek attól, hogy megszégyenítenek. És bizony így lesz Jézussal. Bizony megszégyenítik. Bizony kinevetik. Bizony megköbdösik. Bizony így lesz. És meg is ölik. Emberek kezébe adatik. Mennyire fájdalmas, és mennyire félelmetes, ha a testünkre tesznek megjegyzéseket, ha bántalmaznak minket, akár szavakkal. Egy gyermek számára, ha mondjuk túlsúlya van, és a többiek elkezdik őt gúnyolni, az egy borzalmas dolog. Ha szemüveges lesz, és emiatt kezdik el gúnyolni, szintén borzalmas dolog. Ha valakinek valamilyen fogyatéka van, és emiatt őt kigúnyolják, rettenetes. Ha valakit a bőrszíne, vagy akár a lelki sérülése miatt bántanak, azt nagyon-nagyon nehéz kiheverni. Félünk tehát attól, hogy bántalmazni fognak minket. Mert Jézus erről beszél. Félünk attól, hogy magunkra hagynak minket. Hát bizony így is lett. Jézust magára hagyták. A tanítványai a gyötrődésében, és aztán bizony hosszú időn keresztül egyedül vitte a keresztjét, akit oda rendeltek segíteni, azt is kényszerítették. A tömeg, amelyik talán még virágvasárnap mellette volt, itt már egészen vele szemben áll. Igen, félek attól, hogy egyedül maradok. Az egyedül maradástól való félelem, az megjelenik persze a hétköznapjainkban is. Egy kisgyermek életében, amikor a szülei elválnak, vagy egyik szülő korán meghal, vagy a felnőttek világában, egy válás után, kudarcok után, sikertelenségek után, a félelem attól, hogy egyedül maradok, hogy egyedül hagynak. Aztán aggódunk önmagunkért. Féltjük saját magunkat. Félünk az emberektől, félünk a jövőtől. Talán attól félünk, hogy mivé válok, ha ezek az események bekövetkeznek. Ha félelmetes dolgok történnek, mi lesz velem, mivé válok, amikor Jézus végigmegy a saját sorsán? Nehéz helyzetben milyen leszek én? Jogos a félelem. Péternek van egy eszményképe saját magáról. Az eszménykép arról szól, hogy egy bátor ember. Arról szól, hogy ő bármire képes azért, akit szeret. Azt hiszem, mi is ilyen eszményképet őrzünk magunkba, hogy a szeretteimért én bármire képes vagyok, bármit meg tudok tenni. És Péter nem rest hangot is adni ennek. Én harcolok, érted? Én a véremet adom, ha kell, érted? Az életemet adom. Ez az önképem, és ez az eszményem. Ilyennek szeretném magamat látni. Jónak, tisztességesnek, becsületesnek, szeretetre méltónak, befogadónak, elfogadónak. És íme a valóság az, hogy gyáva vagyok. A valóság az, hogy én is tudok gyűlölni. Hogy én is tudok rossz indulatú lenni. És ettől nagyon félek. Nem akarok ilyen helyzetekbe lenni, ahol elveszíthetem saját magamat. Ahol elveszíthetem az eszményképemet. Félek attól, hogy ezek a belső ellentétek szétszakítanak. Hogy egyszerre vagyok erős és gyenge, bátor és gyáva, barátságos és agresszív. Hogy férhet meg mindez én bennem? Talán el kéne búcsúznunk az eszményképtől, elfogadni magunkat az ellentétes voltunkban. Talán az én elvesztéséről van szó, hogy megnyerjük azt az ént, amit Jézustól kapunk. De ezzel előre szaladunk még, hiszen a félelmekről van szó, amiket nagyon is megélnek a tanítványok. A félelem a jövőtől, lesz-e munka, lesz-e pénz, beteg leszek-e, lesz-e otthonom. Előre nem látható ismeretlenek, amiktől mind-mind féle. Körülvesz engem Egy olyan világ, ami egyre félelmetesebb, terrorizmus, bűnözés, népvándorlás, káosz lesz az országban, káosz lesz a világban, egy óriási jövőfélelem jelenik meg. Kiszínezem, előre szaladok, mi minden fog történni, milyen borzasztó dolgok, micsoda fantáziák. Már most valóságos a jelenben, annyira kiszíneztem. Félelmetes jövő, horrorisztikus jövő. Szeretett testvéreim, ezt lovagolják meg a félelem kufárok, akik félelmet árulnak, rettegést árulnak, és felajánlkoznak, hogy ők meg tudnak védeni. Ők megvédenek minket. Cserébe mi vessük alá magunkat. Itt a félelem, itt a rettegés. Látod, ilyen a világ, de én itt vagyok. Én majd megvédelek téged. Valamiféle ilyen hatalmat akart Jézusnak a sátán is fölajánlani. Persze lehet, hogy valaki azért árulja a félelmet, hogy ne legyen egyedül. Hogy ne csak ő féljen, hanem más is. És ha már többen vagyunk, akkor lehet, hogy nem annyira félelmetes, és megkönnyebbülök tőle. Félelmetes testvéreim, a világban való lét. Önmagában. Mert hogy az életünk véges és határa van. Hát mindezt átélik a tanítványok, és azt gondolom, hogy mindezt átéljük mi magunk is. Ez az a pont, ahol Jézus megkérdezi tőlük, hogy mitről tanakodtok útközben? Milyen témáitok vannak? És kiderül, hogy igazából nem a félelemről beszélnek, hanem arról beszélnek, hogy ki a nagyobb. Vajon miért teszik ezt? Azért, mert a félelemben a kiszolgáltatottság van. A félelemben az van, hogy én nem vagyok ura a saját életemnek, a dolgoknak. Nem birtokom. Mire van szükségem, ha így érzem? Hát hatalomra. A hatalmat pedig akkor érzem, hogyha mások fölébe kerülhetek. Ha másokkal rivalizálhatok. A hatalom érzetére van szükségem a félelemmel szemben. Ezzel majd valahogy legyőzöm a félelmet. Háborzongató példa erre nagy Heródes, aki amikor megszületik a kis Jézus, félelmében lemészároltatja az összes betlehemi gyermeket. Hogy megmutassa az erejét, hogy megmutassa a hatalmát, hogy megmutassa, hogy ki a nagyobb, hogy nem jelenhet meg egy rivális, még úgy sem, hogy az csak egy pici csecsemő, egy kisgyermek. Egy ilyen rivális sem tud elviselni ez a betegesen rettegő és félő ember. Heródesek pedig voltak, vannak és lesznek. A hatalom érzete mákony a félelemmel szemben. Hát ezért beszélgetnek a tanítványok arról, hogy ki a nagyobb. Természetesen szükségünk van egészséges helyzetben arra, hogy tudjunk egymással versenyezni. De hát itt nem erről van szó. Itt arról van szó, amit Elias Kennedy, erről már egyszer szóltam, de szeretném ismét elmondani, elmesélni. Elias Kennedy egy író, eszéista, írt egy könyvet a Tömeg és a Hatalom címmel. És ebben van egy kifejezés, amit ő használ, ez a kifejezés pedig a parancstüske. Parancstüske. Azt mondja, hogy a tekintély elvű rendszereknek ez a lényege. Parancsot parancsra adni. És mivel ezek hierarchikusak, ezért akik fönt vannak, azok parancsot adnak a másiknak, annak engedelmeskednie kell, ő pedig frusztrálódik, és egy tüske lesz benne. Ha legalul vagyok, akkor nem tudok megszabadulni a tüskémtől. Valakit magam alá kell gyűrni, hogy bele tudjam nyomni a tüskémet. És akkor majd ő is keres valakit, maga alatt, akibe szintén bele tudja döfni ezt a tüskéjét. Egyetlen esély egy ilyen rendszerbe egyre följebb és följebb kerülni. Senki ne tudjon belém tüskét döfni. Ha fönt vagyok, ott már oké. Ha lent vagyok, akkor ott a legrosszabb. Így hát létrejön egy olyan társadalom, ahol lefelé taposni kell, fölfelé könyökölni, és igazából csak tüskék vannak, amiken keresztül a találkozás lehetetlen. Jézus úgy látja, hogy ez a magatartás az övéi között nem jó. Nem jó válasz ez a félelemre. Egymással vitatkoznak. Ez is persze sokat mondó. Jézus háta mögött, Jézustól távol történik ez a vita. És mindig ugyanide. Ki a nagyobb? Akkor Jézus megkérdezi őket, akkor pedig hallgatnak. Az előbb féltek, most hallgatnak. Mit tesz Jézus? Úgy viselkedik, mint egy családapa. Oda hívja őket, maga köré ülteti, és azt szeretné, hogy a rejtett gondolatok jöjjenek elő. Mondjátok el, miről volt szó. Beszéljetek a félelmeitekről, és keressük meg együtt, hogy hogyan tudunk ezekkel bánni. Mert hogy megszabadulni nem tudunk a félelmektől, azt gondolom, az világos, de hogy hogyan bánjunk vele, ez fontos kérdés. Jézus először is azt mondja nekik furcsa módon, hogy javaslok nektek valamit, ez pedig nem más, mint a szerepcsere. Állj az utolsó helyére, és érezd meg, hogy milyen ott lenni. Aki első akar lenni közöttetek, az legyen utolsó. Aki első akar lenni, annak tudni kell, hogy mit jelent utolsónak lenni. Tudnia kell, hogy mit érez az, aki ott lent van. Hogy ne kelljen bele tüskét döfni, hanem inkább ki lehessen szedni a szálkát, a tüskét. Ez az egyik javaslata Jézusnak, a tanítványai számára, a mi számunkra. A másik pedig egy izgalmas pillanat, egy kisgyermek, aki éppen ott van, éppen adott, odahívja, odahozza, középre állítja, és arról beszél, hogy aki egy ilyen kisgyermeket befogad, az engem fogad be. Az ókorban a gyerekeket nem túl sokra becsülték. Olyan valakikről van szó, akik nem sokat érnek, amíg egy gyerek gyerek nem sokat jelent. Most Jézus mégis őt állítja a középpontra. Ő a befogadásnak a tárgya. Vajon ki ez a kisgyerek? Ki ma ez a kisgyerek, akit nem sokra becsülnek, aki kiszolgáltatott, aki végtelen, akit be kell fogadni? Állítólag ez ott volt, ez a kisgyerek. Jézus oda hívta. Vajon ki az a közelünkben, aki ez a kisgyerek? Lehet, hogy egészen közel van. Lehet, hogy bennem van ez a kisgyerek, aki nagyon kiszolgáltatott. Az én belső énem, világom. Lehet, hogy közvetlenül mellettem, vagy egy kicsit távolabb. Jézus azt mondja, hogy amikor ezt ti megélitek, amikor megélitek ezt a befogadást, amikor körbeültök, és abban a körben ott vagyok én, és ott van egy kisgyermek is, egy kiszolgáltatott, akkor megélitek a szeretetet. A szeretet, az pedig kiűzi a félelmet. Ez az egyetlen esély. Velünk marad, velünk lesz a félelem. Lehet, hogy a szeretet, az kiűzi. Aztán, amikor a szeretet megfogyatkozik, akkor ismét ott van. Nyilvánvaló, ez egy állandó küzdelem. A szeretet egy Istentől jövő, saját erő. Istentől jövő, saját erő. A jó akarat igénylése. Annak az igénylése, ami van. És végül egy Hölderlin idézettel fejezném be, amely így hangzik. Ahol a veszély fenyeget, ott fölmagaslik a menedék is. Ez a mi reményünk. Amen.